Szervusztok, kedves látszótér hallgatók, ez itt a Górcső, és a mikrofonnál szokás szerint Orsi.
És Nyöző, meg Bagira odakint.
Bagira meg nagyon nyávog valamiért. Folytatjuk a Lubicssal eltöltött estéinket. Most két filmet hoztunk nektek. Szóval a mikrofonnál most már Bagira is. Jól van. Szóval első filmünk, amivel foglalkozunk, és megnéztük, és szeretnénk nektek tálalni, mint előételt, az a Forbidden Paradise, vagyis a Tiltott Gyümölcs című 1924-ben készült néma film. Magyarul a Cárnő címmel lehet megtalálni, ha valaki esetleg így keresne rá.
Tökéletes fordítás.
Igen, hát igazából találó az a cím is, vagy sokkal egyszerűbb mondjuk, de jobban hangzik a Tiltott Gyümölcs. A forgatókönyv alapjául Edward Sheldon 1922-es Broadway darabja szolgált, a Cárnő címmel, egyébként ez volt a Broadway darabnak is a címe, és onnan lehet ismerős esetleg nekünk magyaroknak, hogy Bíró Lajos és Lengyel Menyhért 1912-ben írt szintén hasonló címmel, tehát a Cárnő címmel írt egy színművet, és a Broadway darab ez alapján készült. A Broadway darab alapján meg a film. Úgyhogy meg lehet keresni ezt a könyvet, el lehet olvasni akár magyarul is, hogyha érdekel benneteket. Mind a színmű, mind a film egyébként tehát Nagy Katalin orosz cárnő életének egy epizódját mutatja be, bár itt a filmben nem hangzik el, hogy konkrétan Nagy Katalin lenne, csak Katalin, tehát Katerina, ami szerepel ugye a feliratokon is, tehát hogy ő a cárnő, és ebből lehet asszociálni, hogy esetleg ő Nagy Katalin, de hát egy kicsit anakronisztikus egyébként, mert ugye Nagy Katalin tudjuk, hogy történelmi személyiség és 18. században uralkodott Oroszország élén. Ehhez képest ugye ez a film meg hát nagyon is a 20-as években játszódik.
Hát szabad adaptáció, most nincs ezzel probléma szerintem. Tehát.
Igen. Tehát maradjunk annyiban, hogy a film a 20-as években játszódik egy képzeletbeli országban, ahol cárnő uralkodik és Katerinának hívják.
Igen.
Szóval lehetne történelmi drámának is tekinteni műfajilag, de hát emiatt igazából a történelmit azt elhagyhatjuk belőle, és inkább ilyen vígjátéki elemekkel gazdagon kevert melodráma lehetne, ami ugye Lubicsnál nem szokatlan, mert találkoztunk már ilyennel.
Na, belegondolsz, ezt a Rómeó és Júliát is átrakta alpesi helyszínre, Brünnhildákkal és társaikkal.
Igen, tehát...
Tehát miért ne? Csinálhatod volna egy másikat is, tehát ez... Nem kosztümös történelmi filmnek.
Igen, bár kosztümök meg díszletek azok nagyon fantasztikusak megint
csak. Most ez a klasszikus, mostanában divatos stílusra utalva.
Igen. Tehát ez inkább egy ilyen Európa-er 20-as évekbeli ország, ahol cárnő uralkodik. Mindegy, most ez a képzeletnek egy ilyen játéka. A lényeg viszont nem is ezen van. A cárnő szerepében Paula Negrit láthatjuk ismét, tehát ugye most már Amerikában él ő is egy ideje, és Lubics megtalálta ismét, és főszerepre kérte föl, ami ugye megint csak nagyon illett hozzá ez az uralkodó női szerep, és hát az a fajta, hogy mondjam, kacérkodós, kicsit bohém szerep, amit itt a cárnő képvisel, ugye egy magas libidóval. Szoltikov kancellár pedig Adolf Menzsú alakítja brilliáns módon. Őt már láttuk a Marriage Circle-be, ő volt az a férj, aki próbált válni a feleségétől, és magándetektívet fogadott föl, hogy minél hamarabb szabaduljon az asszonytól, úgymond. Tehát ő volt az a férj, az a doktor, már nem emlékszem kicsoda. És hát Alexei kapitány szerepel még benne, ugye a jóképű Alexei kapitány pedig Rod LaRock játsza. Ő egy akkoriban népszerű
szika
színész volt, tehát így a Rudolf Valentino mellett az egyik ügyeletes sztárszínész, férfi színész. Annát a cárnő udvarhölgyét pedig Pauline Stark játsza. Hát ő kevesebbet szerepel, és mondjuk nem is annyira jelentős az alakítása. Nyilván Paula Negri viszi el a sót. Érdekesség, hogy a filmben feltűnik a fiatal Clark Gable is, ez volt a második filmes szerepe neki, hát még ilyen 20-as évei elején járt akkoriban Gable, és ő a cárnő testőrségének egyik tagja volt, hát bevallom őszintén nem emlékszem rá.
Nem nyújtott emlékezetes alakítást.
Hát ő így egy arc volt a sok közül, nem volt emlékezetes a szerepe. A cárnőt egy unatkozó, egyébként vonzó szépasszonynak állítja be, aki akaratos, szeszélyes, és már csak unalomból is gyűjti a férfiaknak a skalpjait, és mert hozzá van szokva, hogy minden parancsát teljesítik. Kancellárja a hűséges Szoltikov minden gondolatát ismeri, már még azt is, amit még maga sem mer bevallani magának. Katalin egyedül ráhallgat a környezetében megforduló számtalan udvaronc közül. Hát igen, vagy hát úgy hallgat rá, hogy Szoltikov úgy tudja csűrni, csavarni a dolgokat, hogy minthogyha ez Katalin ötlete lett volna, közben ugye ő irányít a háttérből, tehát mint jó kancellár. Fontos bizalmas szerepet rajta kívül a társalkodó nője udvarhölgye Anna tölt be az udvarában, mert vele több bizalmas természetű titkot is megoszt. A történet elején a cárnő épp hogy megtudja, hogy egy új spanyol nagykövet érkezik az udvarába, és személyesen szeretné természetesen fogadni, miután megtudja, hogy a férfi mások spanyol hölgynek a szívét elrabolta hazájában. Ugye ezzel rögtön érdekessé válik számára. És hát ugye a másik jellemzője a cárnőnek, amit úgy kikacsintásként a kancellár is közöl velünk, hogy nagyon szereti, nem szereti, hogyha a férfiak bajsza lóg, hanem azt szereti, hogyha ki van pödörve.
Hát a kackiás bajszot.
Igen, szereti. Igen, tehát hogy számtalan szóra rászól a kancellárjára is, hogyha nem úgy jelenik meg előtte, hogy nem ki pödört bajusszal. Ez egy ilyen kis gag a filmben, amin jókat lehet mosolyogni, hogy mit akar jelképezni ez a kipödört bajusz, ugye. Aztán egy másik jelenetben már látjuk, ahogy egy kis határmenti településen van egy kis helyőrség, ahol a fiatal katonatiszt Alexei egy zendülésnek lesz a szem és fültanúja, és hát úgy érzi, hogy haladéktalanul értesítenie kell erről az uralkodóját, vagyis Katalint. Már csak azért is, mert ugye Anna, Alexei menyasszonya, mint kiderül, tehát az udvarhölgy Anna, Alexei menyasszonya, ezért az ő élete is veszélybe kerül azzal, abban a pillanatban, hogy Katalin életére törnek mondjuk egy zendülés során. Ezért úgy érzi, hogy lóhalálában vágtatva el kell jutnia a palotába, és értesítenie kell haladéktalanul Katalint a zendülés lehetőségéről. És hát egyik pillanatban még azt látjuk, hogy lovon robog a gyerdőn keresztül nagy sebességgel, a másik pillanatban pedig már azt látjuk, hogy a talajszinten a csontjait tapogatja és tápászkodik. Tehát így valami, vagy hiányzik néhány képkocka.
Hát, vagy a faágak nem járultak hozzá a filmen való szerepléshez.
Vagy ugye, ahogy fogalmaztad, látva ezt az egészet, hogy a Lubicsi sejtetéssel a legszegy pofára ejtett a ló.
Ez az esélyesebb egyébként.
De Lubicstól megszoktuk, hogy csak sejteti, és nem feltétlenül mutatja a dolgokat. Na mindegy, hát akármi is történt, hogy vagy hiányos a film, vagy tényleg egy ilyen vágási hiba történt, vagy Lubics csak sejtetni akarta ezt a dolgot.
Hát, hogy a színész nem vállalta, hogy lezuhanjon egy lóról, meg kaszkadőrt se találtak. Tehát azért
az is lehet, hogy nem volt kaszkadőr ehhez, hogy eljátsza a zuhanást. De akárhogy is a következő pillanatban már azt látjuk, hogy robog autóján a frissen beiktatott spanyol nagykövet, egy esti felvételen ráadásul, és Alexei az útra kiállva lestoppolja ezt a robogó autót, mert neki ugye mindenképp az udvarba kell jutnia a záros határidőn belül. Nagykövet sofőrje megállnak egy kis pihenőre, ugye fölvették Alexeit közben az autóba, de Alexei hát nem igazán szeretne túl sokat várakozással tölteni. Ugye látjuk, hogy ebbe a lokálba, amiben betérnek, hastáncos nők lejtik a táncukat, és a...
Ezek az útszéli fogadók, ezek ilyen érdekes dolgokat szoktak.
Igen, itt a cári Oroszországban milyen, vagy hát akármilyen országban, ilyen török hastáncos nők szerepelnek a lokálokban.
Multinacionális egy film.
Na az a lényeg, hogy a nagykövet és a sofőr is teljesen leragadnak a látványtól, sokkolódnak. És ugye Alexei meg ott marad egyedül az autóba, de nem bír tovább várni, ezért most nem tudom, van-e neki jogosítványa az autóhoz, vagy nem, de a lényeg az, hogy elhagy.
Benzinnel megy az autó, nem jogosítványjal, tudod.
Tehát nem igazán foglalkozik ilyen apróságokkal, hogy majd megállítja a gyorshajtásért a rendőr, és
egyébként nem... Valószínűleg az L kategóriás jogosítványa az jó a kategóriára is. Mert a ló kategóriára, és az jó lehet az A kategóriára, az autó kategóriára.
Na szóval a lényeg, hogy hát úgyis néptelenek az utak, nincs más autó, se közel, se távol, csak az övé, úgyhogy sikeresen hajnalban meg is érkezik a cári udvarba. Hát itt ugye jelentkezik rögtön az udvarba, de nem akarják a cárnő elé engedni, egyrészt már még nagyon korai az óra, másrészt meg a kancellár szeret mindenkit előbb lecsekkolni, és hát nem igazán hiszi el, hogy mit akar hadoválni a készülőben levő forradalomról itt az Alexej, aki végül erőszakosan a cárnő elé jut, és ott a határozott fellépésének, meg a hűsége bizonyítékának, de leginkább a jóképűségének köszönhetően ugye megtetszik a cárnőnek, aki épp kegyenc híján van, mint tudjuk. A spanyol nagykövet is késedelmeskedik, részben Alexejnek köszönhetően, és Alexejt, hogy mindig a közelében lehessen, Katalin kinevezi a testőrsége kapitányává.
Nagyon gyors villámkarrier.
Igen, villámkarriert fut be. A sztori pikantériája, hogy Alexej ugye azért volt olyan hűséges a cárnőhöz, mert ugye ott van a menyasszonya, akit ezek után alig lát majd, ugye, mint testőrkapitány, az összes szabad idejét Katalinnal kell töltenie, és Alexej ugye egyre inkább a bűvkörébe kerül a cárnőnek, ugye a kegyence lesz, hogy kap is egy ilyen plecsnit a zubbonyára, hát ugye a csillogás, meg Katalinnak a női bája rá is hatással van, egészen megrészegíti a tudat, hogy a cárnő kegyeit birtokolhatja, egészen addig tart ez a vonzerő számára, amíg az egy udvari ünnepségen észre nem veszi, hogy több katonatisztnek is van ilyen plecsni a zubbonyán, mint neki. Tehát, hogy azok is voltak már kegyencek. És amikor ezt szóvá teszi Katalin előtt, akkor ez megharagszik rá természetesen, és tudatja vele, hogy kitartja a gyeplőt a kezében, és hogy neki ezt tűrnie kell, és egyébként is ugye nincs ellentmondás, egy férfitől sem tűri el az ellentmondást. Egy férfi tudja igazából csak irányítani, az a kancellár, de hát ugye ő is úgy, hogy ezt...
Ugye erről ő se tud.
Igen. Hát nem nyíltan száll szembe az akaratával, hanem jó diplomataként ugye... háttérben mozgatja a szálakat. A csalódott és önérzetében megsértett Alexej, aki úgy érzi, hogy mindent feláldozott Katalin vélt szerelméért, akkor csatlakozik a palotát közben ostromló forradalmárok csapatához, és hát ugye ezt a forradalmat még nemrég még pont ő akarta megakadályozni, de most fordult a kocka, és hát ezzel testőrkapitányként felségárulást követel természetesen. A forradalmárok egy kisebb csoportja élén túszul ejti Katalint a palotában, tehát ott tartja a fegyverrel sakban.
Már ugye a királyt szokás sakba tartani, a királynőt, ezt nem, de
hát igen.
Ez könnyebben üt.
Lemondásra akarják kényszeríteni. Azonban a kancellár a háttérben megint, ugye diplomáciai úton kiegyezik a forradalomnak a vezetőivel, a valós vezetőivel, akik pénzért cserében felesküsznek a cárnő szolgálatára, ugye szép sundám-bundám, véget ér a forradalom.
De mondjuk így mindenki jobban jár, mert nem folyik vér, meg mindent, tehát...
Igen, tehát vér nélkül igazából leszereli a forradalmat, elfojtja a forradalmat. Alexej pedig ott marad ugye hoppon, mert hát őt ugye el tudják így kapni. Katalin megkönnyebbül, de nem lehet felhőtlenül boldog, hiszen nemrég még forron szerette a fiatal testőr kapitányát, most meg aztán küldheti a börtönbe, és talán a halálba is, ugye hát felségárulást követett el, ez napnál is világosabb. Hűséges kancellárjára bízza, hogy mi legyen a férfinak a sorsa, ugye börtönbe is zárják, és hát halálra is ítélik. Anna teljesen kétségbe van esve, hogy szeretett Alexeje ilyen sorsra jutott, és úgy tűnik, hogy Alexej is megbánta már, hogy engedett Katalin csábításának, és a hatalom meg a karrier fontosabb volt neki, mint a mennyasszony a szerelme. Katalin levélben lehetőséget kínál Alexejnek, hogy megmeneküljön a halálbüntetéstől, ha továbbra is hűséges szeretője lesz. Tehát megint oda invitálja palotájába, és lehetőséget ad neki, hogy így ne kelljen kivégezni őt. A férfi azonban büszkeségből és kiábrándultságból visszautasítja a kegyelmet, ha ez az ára, tehát hogy újból Katalin karjai közé kell vetnie magát, vagy karmai közé. Katalin ezen a ponton megtehetné, hogy a halálba küldje volt szerelmét, de nem látja értelmét a kicsinyes bosszúnak, bár azért átsuhan az arcán a gondolat, tehát Paula Negri nagyon jól játssza ezt, és ugye a közeli felvételeken lejön ez a dolog, hogy hát egy pillanatra azért elgondolkodik, hogy na most akkor bosszút álljon rajta, vagy nem, aztán kicsit ilyen lemondóan, mert igazából nem használna neki se, meg senkinek se az, hogyha ő most bosszút állna, és...
Eszébe jut a szlogán, van másik.
Van másik, igen. És hát az is eszébe jut egyébként, hogy azért Annát is szereti őt annyira, mert eddig ugye nem nagyon foglalkozott ezzel a szállal, de azért átsuhan rajta, hogy Anna viszont ugye teljesen kétségbe van esve, és hát kedveli annyira az udvarhölgyét, hogy ne végeztesse ki a kicsit csapodár szerelmét, aki úgy néz ki, hogy mégiscsak Annát választotta kettőjük közül. Tehát hogy meg egy kicsit talán lelkiismeret furdalása is van, hogy Annának a házassága ugye miatta ugrott kútba, hiszen ők egy párt alkottak előtte az Alexeivel, és ezt próbálja azért valamilyen szinten rendbe rakni, meg szerintem elgondolkodott ezen a forradalom is elgondolkodtatta azon, hogy az ő hatalma is kinek köszönhető igazából most, hogy megmaradt. És ezzel tulajdonképpen hiúságát is legyezgeti az, hogy két embert is a lekötelezettjévé tesz rögtön, ugye Annát meg Alexeit is, hiszen a kegyelem gyakorlása is isteni érzés tud lenni, vagy cárnői érzés itt jelen pillanatban.
Á, akkor már értem. Hm? Semmi, csak kegyelem gyakorlás, meg isteni érzés. Hirtelen áthallásaim lettek.
Igen? Na, mondjad.
Semmi, kinyílt a bicske a zsebembe.
Szóval, mint szerelmes nő, ő is átérzi a szerelmeseknek a kétségbeesését. És hogy mekkora az örömük, amikor ugye újból egymáséi lehetnek. A jutalma pedig nem sokára neki is megérkezik a spanyol nagykövet személyében, akit személyesen fogad, és aki vonzalma jeléül a jelenlétében pödri hegyesre a bajuszát.
Na ugye.
A nagykövet utolsó képkockák, nagykövet távozik, és a kegyencek jelvényét viseli az egyenruháján. Ebből ugye mindenki érti már, hogy mi történt. Tehát, hogy ezek a lubicsi, igen. Igen, szóval ezek a lubicsi finom utalások azért. Szóval ebben a történetben Lubics a szokással ellentétben nem a nőket tárgyasította a férfiak világában, hanem fordítva a fiatal és kicsit ostoba katonatisztet tett egy szerelemre és testiségre vágyó nagyhatalmú nő játékszerévé.
Hát, itt a Katalin párhuzam. Igen. Tehát akár úgy nézzük, igen. Ugye.
Hát az a történet.
Az se volt egy teljesen szokásos és bevett történet. Oroszoknak jutott egy Katalin, nekünk egy bátori böske.
Na igen. Hát ugye, ami még tanulság a filmből számunkra, vagy érdekesség, hogy a forradalmárok ugye mennyire megalkuvók, és elég könnyen leszerelhetők, megvehetők.
A forradalom vezetői. Igen. A forradalmat általában azért szerintem érdekcsoportok robbantják ki, és ilyen esetben itt nem az volt, hogy a népelemi felháborodása volt ez a sztori, hanem valamilyen érdekszféra mocorgott, és érdekszférát át lehet hangolni végül is.
Igen, tehát hogy a pénzzel mindent meg lehet oldani, meg egy jó diplomáciával. És akkor kormányfont politikusok győzedelmeskednek a filmben, és hát ugye a politika mozgat a háttérben mindent. Tulajdonképpen ezt is el lehet mondani a film alapján, mint igazságot, és amit közvetít a film felénk igazságot. És ez egy örökérvényű igazság igazából.
Hát a kancellária.
Ez akkor is így volt, és most is így van, csak mondjuk nem Szoltikov kancellárok, hanem most más politikusok irányítják.
Helyettesítsétek be a megfelelő személyeket.
Igen. Ezeket a mozgalmakat is lehet irányítani. No, de hát térjünk rá a főfogásunkra, a mai főfogásunkra. Ez pedig a Lady...
Nyafogás.
Ez pedig a Lady Windermere's Fan, a Lady Windermere legyezője című film. Legyezőt kaptam, köszönöm szépen. Zoli hajtogatott nekem egy legyezőt, ugyanis. Mert panaszkodtam neki tegnap, hogy én nem kaptam tőle legyezőt. De majd megértitek, hogy miért is probléma ez. Szóval, onnan lehet ismerős. Na, szóval a film 1925-ben készült, és onnan lehet ismerős számunkra, hogy Oscar Wilde darab adaptációja, aki 1892-ben írta egy azonos című színdarabot, és hát sok színházba bemutatták ezt követően. Az 1950-es években egyébként tévéfilmként is bemutatták ezt a darabot, meg még sok más adaptációja is született. Lubitsch remek érzékkel nyúl hozzá Oscar Wilde-nak a darabjához, tehát ez egy jól sikerült filmes adaptáció, ami nem minden Oscar Wilde darabról mondható el. Nem láttuk őket, csak ezt olvastam, hogy a kritikusok azért nem mindegyikért vannak oda, meg a nézők sem. Annak ellenére, hogy ugye ez egy néma film, tehát az Oscar Wilde-i dialógusokat nem volt értelme egy az egyben átültetni a filmre, mert hát nagyon sokat kellett volna feliratozni ahhoz, hogy érthető legyen a szellemessége. Ezért úgy döntött, hogy megváltoztatja a dialógusokat, de nem csorbította az eredeti színműnek a mondani valóját. Tehát ez egy szellemes, ötletes társasági komédia, úgynevezett szalonkomédia. Ugye a szalonkomédia, hát azért mert szalomba játszódik, tehát hogy egy elegáns társaságban játszódik, kifinomult szereplőkkel, a dialógusok is olyan kifinomultak, eltartott kisúlyosok, és általában a közönség is ebből a társadalmi rétegből kerül ki, aki ezt megnézi.
Na, mondja, kérem.
De... Szemben ugye jóval közönségesebb, nem túl kifinomult, homorú slapstick komédiákkal, amik szintén népszerűek voltak, de Lubitsch átnyergelt már elég régóta, már Németországban igazából erre a szalonkomédiás műfajra.
Nem szerette a tortát.
A szereplő, különösen a Lord Darlington-t alakító Ronald Colman és a Mrs. Erlynt alakító Irene Rich remekül játszanak. De a Lady Windermere-t alakító May McEvoy játéka is emeli a filmnek a színvonalát, tehát igazán jó a szereplő gárda, jó színészeket válogattak a filmhez. A történet Londonban játszódik, ahol Lady Margaret Windermere és a férje boldog házasságban él, jó módban, sok baráttal, jó kapcsolatokkal rendelkeznek a társadalom megbecsült tagjaiként elég nagy társaság életet élve, és ebbe a képbe zavar bele egy ismeretlen nagyvilági nő megjelenése, bizonyos Mrs. Erlynné, akiről csak annyit lehet tudni, hogy sok évig külföldön élt, és botrányok kísérték, és most is kísérik az életét. Visszatért Londonba, és részben folytatja addigi kicsapongó életét, részben pedig próbál a londoni társaságba beilleszkedni. Nem titkoltan azért, hogy ugye egy újabb férjet fogjon magának. A társaság pedig bizalmatlanul fogadja, senki nem tudja, hogy honnan szerezte a vagyonát, és a múltja is elég homályos. Szóval ez a deklasszálódott Mrs. Erlynne levelet küld Lord Windermere-nek, és személyes találkozóra invitálja egyenest a lakására, sürgős és bizalmas ügyben. Hát Lord Windermere nem tudja, mire vérni a dolgot, de kíváncsi lesz, ezért eleget tesz a kérésnek, ahol is kiderül számára, hogy Mrs. Erlynne a felesége Lady Windermere vérszerinti édesanyja, aki még csecsemőként elhagyta a lányát és örökbe adta, hogy ő élhesse a saját életét, meg külföldre tudjon menni, stb. Stb. Hát ez, ettől nem lesz persze szimpatikusabb Lord Windermere számára. Egyébként tudja, hogy a felesége egy szerető és gondoskodó családban nőtt felnevelő szülei révén, de semmit nem sejtett a valódi szüleiről. És Lord Windermere szeretné, hogy ez így is maradjon. Tehát nem akarja...
De őrizte az emlékét a munkáján.
Igen, igen. Tehát nem szeretné, hogyha egy ilyen történet felzaklatná a szeretett feleségét, és hát azt sem szeretné, hogy egy semmiből hirtelen előkerült anya egy ilyen botrányba fullassza a vagy hát, hogy botrányba húzza le őket, ugye, mint társadalom által megbecsült házas párt. Tehát egyáltalán nem szeretne egy ilyen zavart az erőtérben. Ezért ugye Mrs. Winder, vagy Mrs. Erlinnek a anyagi helyzetét látva meg az, hogy rengeteg adósságban úszik a hölgy. Tehát így sejtetve, vagy kényszerítve érzi magát, úgy mondjam, arra, hogy hát kiállítson neki egy nagyobb összegű csekket, hogy hallgasson el a hölgy, és ne lépjen ugye elő egy ilyen botrányos információval. És hát tulajdonképpen ezzel megvásárolja a hallgatását. Mrs. Erlin pedig sokak figyelmét felkelti, ugye szép és gazdag özvegyként mutatkozva, sokan pletykálnak is róla, a nők irigylik is valamennyire, ugye, mert mindig különleges ruhákban, különleges emberekkel és szituációkban lép elő, amit ugye, a nők szeretnének igazából igen. megtenni, csak...
Hát ő meg, mint özvegy, ugye szabadosabban tud élni. Tehát...
Igen. Tehát sokan szeretnének úgy élni, mint ő, csak ugye inkább jobb pletykálni róla, és mindenféle kígyott békát kiabálni a háta mögött, mint hogy nyíltan bevallani, hogy bizony
mi is ezt csinálnánk,
igen. Na, szóval ez egy ilyen kicsit ilyen álszent társadalom, ugye ez a viktoriánus kori London. No de, ugye van is egy kiszemeltje Mrs. Erlinnek, ez a London leghíresebb aglegénye, és ugye a legnagyobb parti arca.
Ez jó parti.
Ez a Lord Augustus Lorton nevű kicsit idősödő úriember, aki el is kezd udvarolni Mrs. Erlinnek. És hát azért volt sejteti a film, hogy ők fiatalabb korukban már egy párt alkothattak, vagy legalábbis flörtölgethettek egymással, csak akkor ugye a Mrs. Erlin végül visszautasította, és mást választott a Lord helyett, és a Lord most ezt szeretné feleleveníteni, ezt a régi kapcsolatot, hiszen Mrs. Erlin még mindig vonzó, és nem annyira idős hölgy, tehát számára még mindig megdobogtatja a szívét, na, öreg szívét még egy kicsit megdobogtatja.
A szemem meg már rak.
Nem, egyébként tényleg...
Tényleg dekoratíva.
Dekoratív hölgyről beszélünk. Tehát Irene Rich
nehéz is elvinni az anya-lánya viszonyt így a filmen belül, de...
Hát az... akkoriban tudjuk, hogy nagyon fiatalon is mentek férjhez, megszültek a nők. Tehát, hogy igazából simán lehet, hogy csak egy 20-as van köztük. Mhm. Lord Windermere védelmébe veszi Mrs. Erlint, hogy a botránynak az elejét vegye, és ez kezd ugye gyanakvóvá tenni ott a hölgy társaságot, hogy vajon miért védi ennyire ezt a nőt, mert ő igazából távol akarja tartani a feleségétől, de ezt ugye ők nem tudják, hogy miért. Lord Darlington, Windermere könyvelője is csapja a szelet Margaret Windermere-nek, és
nem legyetővel, de
csapja a szelet. Igen. És hát nem felejti el felhívni rá a nő figyelmét, hogy a férje milyen gálánsan viselkedik Mrs. Erlinnel, és hát így sejteti, hogy a csekkfüzetét jó lenne, ha megnézné egy kicsit a férjének, mert ő úgy látja, hogy egy nagyobb összeget állított ki, jobb összegről szóló csekket állított ki Mrs. Erlin nevére. Lady Windermere kezd ugye elféltékenykedni, és kutakodni a férje dolgai után, amit eddig nem tett. Hozzátéve, hogy ők boldog házasságban éltek, és egyáltalán nem gyanakodtak a másik félrelépései, esetleges félrelépései miatt, és meg is találja az ominózus csekknek a másolatát egy elzárt fiók mélyén. hát Lord Windermere megfelelően mérges lesz a feleségére, amikor ugye szembesíti a kutatása eredményével, de hát kimagyarázza, hogy egy rászoruló, de arra érdemes hölgynek segített ezzel a pénzzel, hiszen ez egy egyszerű összegről van szó. Lady Windermere-t ezzel azért nem sikerül maradéktanul megnyugtatnia, különösen azzal nem, hogy még meg is hívja születésnapi partiára, ami ugye közeleg, és egy nagy vendégséget terveznek Lady Windermere szülinapjára. És Lady Windermere külön kéri a férjét, hogy ne hívja meg Mrs. Earlyt, erre nem szeretné, hogyha ott lenne a vendégek között. A férj viszont nem igazán tehet mást, mert Mrs. Earlyt viszont csak úgy tud eltűnni az életükből, hogyha a feleségül megy Lord Lortonhoz, azt pedig csak úgy tudja megtenni, hogy előbb a társaságba bevezetik őt, és parti képes vagy szalonképes lesz. Yeah.
Hát ez egy borzasztók az ilyen szabályok.
Igen. Szóval itt nagy a ellentmondás ebben az egész történetben, hogy hogyan oldja fel, aztán végül is a Lord Windermere úgy gondolja, hogy az a kisebbik rossz, hogyha küld egy levelet a hölgynek, hogy mégse jöjjön el a partira, majd gondolja, hogy majd egy másik partira meghívja, de most látva a nagy ellenérzést, inkább azt írja neki, hogy ne jöjjön. De Lady Windermere, aki ott tükön ülve várja a meghívóját, mert csak meghívó ellenében jöhetnek ugye a partira a vendégek, megkapja a levelet, és ki se bontja, azt hiszi, hogy ez már a meghívó, amikor megérkezik a levél, és rögtön fogja magát, és el is megy a partira, ott szembesül vele, hogy igazából nem engedik be, mert nincs a vendégeknek a listáján. De Lord Lorton jön, azt ilyen kimenti, mert ő meg megvan hívva, és ugye
kísérőként bemegy.
Kísérőként bemegy vele, így van.
De ugye hozzá kell tenni, hogy akkor ő már olvasta ezt a levelet, és akkor rájött neki, hogy
így van.
Ő igazából nem meghívva volt, hanem elküldve. Meg időközben megkapta a ajándékát is a...
Igen, tehát a legyező előkerül eddigre már, mert hogy a Lord, ez az ajándék a Lady-nek, hogy kapott egy gyönyörű, szép és egyedi és különleges legyezőt. És ezt a legyezőt ugye nyilván nem véletlenül elég rendesen megmutatják nekünk is, mint nézőknek.
Mert ugye tudjuk, hogy filmes alapok, hogyha egy legyező föltűnik egy képen, az a legyező az...
El is fog sülni.
Pontosan.
Szóval Lord Lorton az udvarol Mrs. Earlynek, és hát kimennek a kertbe, de sajnálatos módon Lady Windermere is a kertben tartózkodik, ugye egy kicsit duzzogni, meg kicsit levegőt szívni, és hát szem, vagyis hát szemtanúja nem, de fültanúja lesz ennek az udvarlásnak, és nem látván, hogy kivel beszél Mrs. Earlyn, de ő valahogy összerakja magában azt, hogy ez biztos a férjével beszél, és a férje udvarol neki, hiszen már a féltékenységtől nem igazán akar látni, meg hallani. És hát ez teljesen ugye elkeseríti, és egy búcsú levelet ír a férjének, hogy ott hagyja, és Lord Darlington, aki ugye folyamatosan ostromolja őt, annak avval elmegy gyakorlatilag, hiszen Lord Darlingtonról meg lehet tudni, hogy másnap el akar hajózni gyakorlatilag Angliából, tehát ott akarja hagyni Angliát, és úgy dönt, hogy akkor ő is vele megy, és ír egy levelet, szerencsére ugye ezt csak levélben közli, és el is megy Lord Darlingtonnak a lakására, amit nem teljesen értünk egyébként, mert hogy Lord Darlingtonnak nincs egy inasa házi szolgája, nem tudom ki
valaki
a lakásban.
Valaki beengedte őket.
Meg valaki csak beengedi
a hölgyet. Megnyomták a csengőt, kinyílt az ajtó, és bementek. Meg gondolom a szóga az lelkesen bekísérte a szalomba a szép hölgyet, aztán ott hagyta, hogy meg elment szundikálni, mert hogy éjszaka van.
Igen. Tehát neki valahogy
meg reggel kell menni a piacra, hogy legyen mit tudom, tej a kávéjába.
Igen, tehát ezt így próbáltuk összerakni, hogy most ki engedte be, meg miért engedte be, meg hogy csak így szó nélkül beengednek idegeneket, és ott hagynak. Mindegy, nem tudom, mindegy. A lényeg az, hogy a hölgyet beengedte, és akkor ő ott várakozott a Lord Darlingtonra, hogy majd egyszer ő is hazaér. Csak mint kiderült, ő egy külön saját partit szervezett magának, egy ilyen búcsúbulit, ugye az elutazása előtt. Ezért még nem ért haza.
Kambulit.
Így van. Tehát az a lényeg, hogy Mrs. Earlyn viszont felfedezi ezt a búcsú levelet, és rájön, hogy hoppá, ugye a saját lánya, akiről tudja, hogy a saját lánya, az most egy nagy ballépésre készül, és ezt részben miatta, hogy ő bekavart az életükbe. Ezért úgy gondolja, hogy mindenképpen figyelmeztetnie kell a kislányát gyakorlatilag, és utána megy a Lord Darnington lakására. A búcsúlevelet természetesen magával vitte, és nem hagyta ott, hogy nehogy meglássa a férj. Darnington lakásán aztán a két nő ugye találkozik, tehát itt megint csengetés, megint ajtónyitás, amit látunk, és most már két nő várakozik a szalomban, és igazából ugye Mrs. Erlin nem várakozik, hanem próbálja lebeszélni a lányát erről a ballépésről, anélkül, hogy felfedni, hogy ő az anyja, tehát ezt még továbbra sem akarja, nem meri elmondani neki, hanem anélkül mondja el, hogy igazából ő neki is volt egy ilyen ballépése fiatal korában, hogy ott hagyott valakit, akit szeretett féltékenységében egy másik férfiért, és utána ezt ugye egész életében bánta, és kéri a Margaretet, hogy ő ezt ne tegye. Hogy higgye el, hogy ez nem lesz egy jó lépés, és ő a saját tapasztalatából beszél. Közben hazaér Darlington egy férfi társasággal, aki kicsit kapatosan.
Hát ott a férjecske is.
Ott van vele a férj is többek között.
Meg a öreg papa is.
Meg a Lord Lorton is ott van vele, igen. És hát a két nő ugye már nem tudja elhagyni a lakást észrevétlenül, ezért gyorsan a szomszédos szobába elbújnak. Gyakorlatilag a férfi társaság meg följön a lakásra, és pont abban a szalomba ülnek le, beszélgetni, iddogálni még egy kicsit, mint ahol az előbb ők ültek, csak hogy a kanapén felejtődik Lady Windermere legyezője, mert hogy az nála volt. És ez egy most frissen kapott ajándék, amit mindenki a partin résztvevők láttak, hogy ő ezt megkapta. És Lord Orton figyelmesen észre is veszi a legyezőt, és meg is jegyzi jó fennhangon, hát ugye kicsit kapatos már, hogy ez, ez nem Lady Windermere legyezője véletlenül. Hát Lord Windermere ugye ezek után kérdőre vonja Darlingtont, hogy hát ugye mindig is mit keres nála a felesége ajándékba kapott legyezője. És ekkor, hogy megmentse a helyzetet, Mrs. Erlin a szomszéd szobából kilépve, ugye egy hatalmas antréval kijelenti a nagy
magára
társaság.
Magára húzza a vízes lepedőt. Igen. Megfogalmazva, igen.
Igen, tehát, hogy hát nélképpen kijelent egy ő vitte el tévedésből, és hoppá, hát nem tudta, hogy ez most látja csak, hogy ez nem is az ő legyezője. És mindenki ledöbben, így vágni lehet a csöndet, hogy Mrs. Erlin ezzel ugye teljesen kompromittálta a saját magát, mert egyrészt mint tolvaj, ugye kicsit átlátszó ez, hogy jaj, nem tudtam, hogy az enyém, mert hát ugye ez egy egyedi legyező. Tehát tolvajként is
bejelentkezett
meg, mint ugye egy romlott nő, aki egy idegen férfi lakásában bújkál igazából.
És várja ottan.
Igen. És hát Lord Lorton az, aki ugye legjobban megütődik, és legjobban megbántódik, hiszen ő azt gondolta, hogy ez a nő most már megváltozik, és méltó az ő szerelmére, és hát sértve érzi magát, hogy őt becsapták az érzelmeiben. Ugye, hogy már majdnem ott volt, hogy megkéri a hölgynek a kezét. Hát másnap Mrs. Erlin ugye jobbnak látja, hogyha elutazik, elhagyja Londont, és visszamegy Franciaországba, de előtte még el akar búcsúzni ugye Lady Windermere-től, és hát a legyező az ürügy, hogy most ő visszaviszi neki a legyezőt, ami ugye nála volt, mert hát Lady Windermere ott sem volt a Darlington lakásán, csak ő
nyilvánvalóan. Hogy is lett volna.
Igen. Tehát tisztázni akarja a helyzetet a Lady, hogy elmondja a férjének az igazságot, és ugye Mrs. Erlin nem akarja, hogy ő vigye el a balhét helyett, stb. Stb. Meg hát sajnálja, hogy ugye a házassága így tönkre megy, meg stb. De Mrs. Erlin lebeszéli, hogy hát már úgysem segít rajta igazából az, hogyha most ő elkezd magyarázkodni, csak az azt fogja elérni vele, hogy még ezt a jó szándékot, amit életében először tett, egy jó cselekedetet, azt is meg fogja hiúsítani. Úgyhogy a Lord hír, vagy az ő jó hírének meg már úgyis mindegy kategória. És megy a házból, és ott összetalálkozik még Lord Lortonnal, aki épp akkor készül bemenni a házba, és még oda is szúrja neki, na, hogy az előző napi viselkedése az mélyen megdöbbentette, és hogy már nem is akar igazából feleségül menni hozzá. Tehát ez az elejét veszi annak, hogy a férfi mondja ki ugyanezeket a szavakat, hogy is megdöbbent az ő viselkedésén, és nem akarja feleségül venni. Ezen a férfi úgy megütközik, hogy igazából egy kicsit el is gondolkodik, hogy most
hogy lehet, hogy egy kicsit tahóságot ott.
Hát lehet, hogy
értelem fölismerni ezt a legyezőt, és nem úri ember módjára becsusszantani a zsebébe, hogy valahogy visszajuttassa.
Igen, mert hogy valaki ott volt egy választási lehetősége, hogy most kompromittálja el hölgyet, vagy nem.
Már nem tudom, a szerves színláncok a fejében azok. Lehet, hogy azért dolgoztak. Tehát.
És akkor rádöbben, hogy igazából igaza van a nőnek, nem úri emberként viselkedett, ezért a taxit, amit hívott a Mrs. Erlin ugye magának, oda ő is beszáll mellé, és így a film végén gyakorlatilag ketten távoznak egy taxival. Tehát lehet mindenki folytathatja, ahogy gondolja ezt a történetet utána. Na szóval eddig a szikár sztori. Lubitsch átültette a viktoriánus kori London intrikus álszent elkölcsiségét a 20-as évek amerikai társadalmába, kritizálva azt és szembesítve a nézőket, hogy mit okozhat egy megbélyegzés az emberi kapcsolatokban, és milyen romboló hatású tud lenni egy félreértelmezett szituációba oltott erkölcsi ítélet. Az eredeti darabban sokáig rejtve marad az anya-lánya kapcsolat, csak a végén derül ki. De persze ez nem akkora meglepetés akkor sem. Lubitsch már viszont így a film elején szembesíti a nézőket a valósággal, így még ironikusabb tud lenni a helyzet, és még drámaibb, hiszen a nézők, jelen esetben ugye mi is, már tudjuk, hogy anya-lányáról van szó, és a szereplők még nem tudják. Tehát ez is egy ilyen feszültséget tud okozni.
Igen, lehet szurkolni a benfentes információval a tarsolyunkban a szereplőknek.
Úgyhogy szerintem ez egy jó húzás volt, hogy már az elején mit tudtuk, de ők még nem. Lubitsch filmjében a darabból ellentétben Mrs. Erlin lesz a főszereplő. Mert ő sokkal érdekesebb személyiség egyébként, valljuk be, mint a lánya, aki elég unalmas életet él férjével együtt. Őt Irene Rich alakítja, ahogy említettem, és a stáblistában nyilván nem elő szerepel, hanem csak mellékszereplőként, de gyakorlatilag ő viszi el a sót, úgymond a jelenetek nagy részében. Sok belső gondolatot sikerül átadni, annak ellenére, hogy ez egy néma film, és csak a képekre támaszkodhatunk meg egy-két feliratra. És abszolút nem érezzük azt, hogy nincsenek ezek a sziporkázó dialógusok, hogy csorbulna a történetnek a lényege. Zseniális, ahogy Lady Windermere azon agyal, és látszik, ahogy az agyán így átfutnak a gondolatok, hogy átkutassa-e a férje dolgozó szobájának az íróasztal fiókját, ami ugye kulcsra van zárva, vagy ne. És akkor ott vacilál rajta, és ott mutatják a képeken, hogy nyitja gyakorlatilag a zárat. Tehát, hogy ez a íratlan szabályok nagyon működnek, meg a neveltetés a fejében, hogy egy asszony nem kutat a férje hivatalos holmiai között dolgozószobájában.
És a másik holmiában nem tud kell.
Igen, de a dolgozószobában neki gyakorlatilag bejárása se volt. Vagy egy lóversenypályás lelátós jelenetek, ahol ugye a lelátók is látcsöveken keresztül figyelik többen a
lovak helyett
a, lovak helyett a Mrs. Erlint, ugye, és kibeszélik a háta mögött ezek a pletykás axüzek meg ablegények, akik ott ülnek sorban, mint verebek a dróton, és mindenki irigykedik, de mindenki másikat figyeli, hogy milyen ruhában, kivel érkezik, kivel távozik, és ott is ugye mutatják, ahogy Mrs. Erlint távozik a lelátóról, az exit felirat látszik a képeken, utána pedig nem sokkal később követi Lord Lorton őt. Szóval ugye ezt, ahogy a pletykások megfigyelik, és rögtön ugye a szóbeszéd tárgyává válik, hiszen ez az sokkal érdekesebb, mint a lovak versenye. A lelátó, mint olyan, amúgy is egy ilyen szimbolikus szó, meg helyszín, mert ugye az élet meg a társadalom lelátóját is jelképezheti, ahol ugye ki lehet figyelni, ki lehet lesni a társadalmi szereplőket. Azt említettük már múltkor, hogy Mary Pickford gúnyosan az ajtók rendezőjének nevezte Lubitschot, és ebben a filmben is megjelennek ajtók, ugye, szép számmal.
Nem is kicsik, igen.
Tehát a bejáratok iránti vonzalma az itt is megmutatkozik, különösen a csengetések tekintetében. Megfigyeléseit humorral vegyítve összegzi, miszerint lényeges egy kapcsolatban, hogy hogyan nyomjuk meg a csengőt a bejáratnál. Jó, jegyezzétek meg. Csengő, megnyomás utal a kapcsolatnak a minőségére, vagy milyenségére.
De ezt ott feliratban a filmbe is berakták.
Igen, mint lényeges mondani valót. Az is érdekes még, hogy a díszletek megépítésekor az ajtókat nagyon magasra készítették, tehát ilyen 3-4 méter magasak átlagban az ajtók, és a kilincs az ilyen szemmagasságban van kb. És ezzel is talán ezekkel a hatalmas belső terekkel, meg hatalmas díszlet ajtókkal is hozzá akart járulni Lubitsch ehhez, hogy a szereplők eltörpülnek, ugye a társadalom nagy képűségéhez viszonyítva, meg a szatirikus kicsinység megjelenítése, ugye ez egy kicsinyes belső tartalom van az emberek életében, tehát ezt akarja talán érzékeltetni, vagy hogy hozzájárul ehhez az érzésünkhöz, amikor nézzük a jeleneteket. A csúcspont pedig az, amikor Mrs. Erlint szinte halált megvető bátorsággal beleveti magát a koncraihes férfiak közé, hogy aztán erkölcsi szempontból egy hulla legyen belőle.
És mégis szerint magasan ki nőjön közülük.
Igen, és hagyja, hogy ezen a szétszincálja a társadalmi elit megvetése. Az is jellemző, hogy hogyan próbálja megóvni a férj Lord Windermere a család jó hírét, a felesége is a saját társadalmi megbecsültségét, és inkább az a fontos neki, mint hogy kiderüljön, hogy ki a felesége valódi édesanyja, és a felesége helyett is eldönti, hogy mi a jó nekik. Ugye a közös jövőjük szempontjából is mi a helyes társadalmi viselkedés ebben az esetben. A feleségnek eközben a legfőbb gondja, hogy kitültessen ki mellé a születésnapi vacsorán, mert neki ugye ennyire szorítkozik a feladata, mindent a férje intéz. És egy ilyen ültetési dilemma az már nem először jelenik meg egyébként Lubitsch filmjében, láttuk a The Marriage Circle-ben is egy ilyen ültetési kártya keverkavart, egy ilyen kártyázgat a hölgy általában, hogy kit ki mellé, és miért. És hát ennek az a jelentősége az ültetési kártyáknak, hogy innen tudjuk meg, hogy melyik szereplő kivel, milyen viszonyban lehet, és mennyire fontos szerepet tölt be a számára. Tehát itt a Lord Darlington név rögtön az film elején megjelenik, és látszik, hogy vacilál, hogy most ki maga mellé ültesse, vagy nem, hiszen még nem döntött el, hogy szívesen fogadná el a udvarlását, mert tetszik is neki a pasi, meg nem is. Szóval ez egy ilyen finom utalás megint Lubitsch részéről, amihez hozzájárulnak ezek a kártyák, és nem kellenek hozzá különösebben szavak. Az a jelenet is elég sokat elárul, amikor Mrs. Erlint azt hívén, hogy a meghívóját tartja a kezében, ugye a partira megjelenik a lánya partiján, a saját lánya partiján nyilván, ahol szembesül azzal, hogy egy elutasító levél birtokában szeretne bejutni. És végül csak Lord Lortonnak köszönheti, hogy nem szégyenül meg, és nem kell elkullognia, hanem be tud menni a társaságba, aki bekíséri őt. A sors iróniája, hogy épp emiatt a gálás Lord Lorton miatt lesz kénytelen, aztán igaz, hogy szándékoltan, de kompromittálódni a film végén.
Hát igen, egyrészt már bevitte, másrészt meg, mert utána a legyezővel ugye
Igen.
Hordunk az.
Úgyhogy itt nagyon fordul a kocka a menet közben, és akiből azt gondoltuk, hogy a megmentőnk, az a később a végzetünk is lehet, és na, szóval van itten rendesen keveredés. És hát meg kell jegyeznünk még Julianne Josephson nevét is, aki azt a White Sin darabotnak a szövegét a filmhez adaptálta. Tehát nagyon-nagyon ügyes munkát végzett, úgyhogy hát ő készített ugye a forgatókönyvet gyakorlatilag. Az eredeti darab jelenetei elsősorban a Windermere házaspár otthonában játszódnak, és Lubitsch viszont belerakott egyéb helyeket is, például Mrs. Erlin lakását, a Windermere ház kertjét, lóversenypályát, Darlington lakása is ugye ott van a végén. Ezek az extra díszletek, ezek teret adnak a cselekménynek, tehát gazdagítják a sztorit az eredeti darabhoz képest. Szóval egy szó, mint száz, ez egy igazán jó élvezhető sztori, szellemes, humoros tálalásban, egy igazi csemege, és nem csak a néma film kedvelőknek ajánljuk, de nekik kötelező.
Úgyhogy tessék megnézni.
Úgyhogy, ha tehetitek, nézzétek meg, szabadon megnézhető természetesen az interneten több változatban is.
És tetszőleges soundtracket rakottuk alá.
Igen, mert sajnos nem volt hozzá zenei aláfestés, úgyhogy szabadon szinkronizálhatjátok menet közben.
Egyébként ez egy jó játék lenne megszinkronizálni ezeket a filmeket.
Egyébként ezt az Oscar Wilde színművet én szívesen viszont látnám egy látszótér maratonon, egy Szent Iván négy maratonon akár, ezt úgy most Jóskának súgóva mondom. Tehát ugye ezt érdemes lenne megvizsgálni közelebbről, mert szerintem egy nagyon jó kis érdekes fordulatos sztori, és hogyha tényleg a szövegkönyve is annyira szellemes, mint Oscar Wilde-tól várható, akkor szerintem jól szórakoznánk a készítése és a hallgatása közben is. No, de még két filmet akartam megemlíteni, akik szintén ezt a sztorit dolgozták fel, az 1949-ben készült The Fan, a legyező című, tehát kicsit leegyszerűsítették a Lady Windermere nevét elhagyva, valamint 2004-ben készült A Good Woman címmel egy film, azt magyarul úgy fordították, hogy Jó asszony, akiről egy város beszél. Elég idétlen fordítás egyébként. Na, ezt megnéztük, Scarlett Johansson és Helen Hunt remekel benne. Egyébként egy felejthető film feldolgozás szerintem, de egy estés szórakozásnak szerintem megteszi, mert áttették a jeleneteket Amalfiba, egy ugye, nagyon híres olasz nyaraló helyre, és már csak de szórakoztató párbeszédek vannak benne, egy kis könnyed esti szórakozásnak ajánlom figyelmetekbe. Ezt ne tegnap néztük meg éppen ezt a filmet, úgyhogy friss az élmény. Thank you. Na, ennyi jutott már, remélem jól laktatok a két fogással.
Főleg, hogy lassan elmúlt dél.
És akkor nincs más hátra, mint hogy jó éjszakát kívánjunk. Sziasztok!
Sziasztok!